Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Jukapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Betesdának neveztek. 5 oszlop csarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt, vakok, sánták és bénák. Volt ott egy 38 éve beteg ember is. Jézus látta, ahogy ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta beteg. Megszólította, akarsz-e meggyógyulni? A beteg azt felelte, Uram, nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem. Jézus erre azt mondta neki, kelj föl, fogd ágyadat és járj. Az ember azonnal meggyógyult, fölvette ágyát és járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre, szombat van, nem szabad az ágyadat vinned. Ő azonban így válaszolt nekik, aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat és járj. A meggyógyult ember azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis tovább ment, amikor tömeg verődött össze a helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki. Látod, most meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék. Az ember elment és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte. Ez az evangélium igéjé.
Kedves testvérek, a nagybőjt út a húsvét titka felé, a szeretet titka felé, ahogyan az egész életünk is út, amely arra való, hogy megtanuljak szeretni, az életemet odaadni. Az életünk akkor sikerül, ha sikerül nagylelkűen ajándékká tenni, odaadni minden napon és minden helyzetben. A mai estén 3 területen szeretnénk ezt megnézni, hogyan járhatnék a szeretet útján. Az első a házasság, a második a legszegényebbek, a szenvedők felé, és a harmadik a szenvedés idején. Talán sokan hallottunk Gary Chapmanről, aki rengeteget írt a házasság titkáról. És nagyon meglepett, amikor az egyik könyvében olvastam egy részt, amit leírt a saját házasságáról. És nagyon őszintén leírta, hogy a házasságának az eleje egyáltalán nem volt könnyű. Nagy szerelemmel házasodtak össze, nagyon boldogok voltak. Azonban ez nem tartott túlságosan sokáig. Ő, a férj, azt érezte, hogy a felesége nagyon sok mindenen megsértődik, mást akar. Nem tudták valahogy egymást igazán megérteni, elfogadni. A felesége egyre inkább elhúzódott tőle, egyre hidegebb lett, szúrósabb. Alig 2 éve voltak házasok, amikor már az is megjelent a gondolatában, hogy talán ez a házasság zátonyra fog futni. Talán szét fog esni. Azonban Chapman egy mélyen hívő ember volt. És ahogy ezen töprengett, lassanként rájött, hogy ebben a két évben ő főleg arra figyelt, hogy mi az, amit én kapok. Olyan-e a feleségem, mint amilyennek én megálmodtam? Boldoggá tesz-e engem? Lassanként rájött arra, hogy ez rendkívül önző. Ő tulajdonképpen saját maga körül forgott. Rájött arra, hogy Jézus nem így élt, és nem erre tanít minket. Jézus azt mondta, aki elveszíti életét, az megtalálja azt. Jézus belevetette magát a világ szántóföldjébe, mint búzamag, és elhalt, odaadott mindent. Minket is erre a nagy lelkűségre, önzetlenségre tanít. Chapman elhatározta, hogy megpróbálja boldoggá tenni a feleségét. Próbált visszaemlékezni arra, hogy mik voltak azok a dolgok, aminek a felesége nagyon örült. Akkor már sajnos alig beszéltek egymással, de próbálta felidézni az esküvőjük körüli hónapokat. Mi volt, aminek a felesége nagyon tudott örülni? Elkezdte például a feleségét dicsérni. Mindazt, amit benne szépnek, jónak talált, ezt kimondani, megköszönni. Kezdett otthon, amiben csak tudott segíteni. Törekedett arra, hogy időt szánjon a feleségére. Meghallgassa, megértse. És kedves testvérek, azt tapasztalta, így írja, hogy alig telt el 2-3 hónap. És a felesége újra kacagós lett, jókedvű, vidám, és megnyílt újra a férje felé, ő feléje. Egy boldog és szeretni képes, boldogítani képes feleség lett belőle. Kedves testvérek, a házasság a szeretet nagy drámája, kihívása. Arra szolgál, hogy megtanuljuk az életünket odaadni a férj a feleségének, és rajta keresztül Istennek, a feleség a férjének, és rajta keresztül Istennek. A házasság egy nagy iskola arra, hogy odaadjam az életemet. A Bibliában hallunk is egy ilyen nagyon nehéz, de Isten által megszépített házasságról, Ózeás próféta könyvében. Ózeás próféta egy olyan asszonyt kap az Istentől feleségként, aki több alkalommal hozzá hűtlen lesz. És a próféta rengeteget szenved. A könyvében ezt le is írja. De ami meglepő a könyvben, hogy Ózeás sokat ír önmagáról, leírja, hogy elhagyott engem. Leírja, hogy mi mindent adtam a feleségemnek. Leírja, hogy hogyan szeretne rajta esetleg bosszút állni. Önmagáról ír, a sértett önérzetéről. És nagyon keveset ír, szinte semmit a feleségéről. Az egész könyvből, a feleségről alig tudunk meg valamit. Talán azt is mutatja ez, hogy a próféta alig ismerte a feleségét. Hogy ő mit érez, mikkel küszködik, hogy mire vágyik, alig-alig tudta. És a könyvnek csak a legvégén olvassuk azt az isteni üzenetet, ahol legelőször előfordul a szeretet szava. Ezt mondja az Úristen Ózeásnak, szeress egy asszonyt, szeresd a feleségedet, aki hűtlen hozzád. Ahogyan az Úr, az Isten szereti Izrael fiait. Tanulj meg úgy szeretni, ahogyan az Isten, nagy lelkűen és bőkezűen. Ez a könyv, mintha jelezné azt, hogy a próféta lassan jutott el a szeretet, az önzetlenség titkáig. Nagyon sokáig önmaga körül forgott. A házasság egy hosszú, nehéz út, amelyen két ember megtanul önzetlenül, nagylelkűen, önfeledten szeretni. A házasság egy hatalmas igennel kezdődik. Ahhoz hasonló ez, mintha két ember legalul egy hófehér papírt aláírna. Nem tudják még pontosan, hogy mi mindenre mondtak igent. Hogy hogy alakul majd a másik jelleme. Hogy milyen gyermekek születnek. Milyen betegségek jönnek. Olyan, mintha két ember legalul egy fehér papírt aláírna. Hatalmas nagy döntés ez. Szerzetesi fogadalomhoz hasonló nagy önátadás. Ez az igen nem csak annak a gyarló másik embernek szól, hanem szól mindenek előtt a végtelen teremtő Istennek. Ebben az igenben benne van az, hogy őt kaptam, hogy szerethessem, szolgálhassam. Őt adta nekem az Isten társamul, hogy az élete kiteljesedjen. Ami rajtam áll, hogy boldog legyen, hogy az élete szép és teljes legyen, azt mind meg fogom tenni. Ez igen az Istennek kimondott nagybetűs igen is. Ebbe illeszkedik bele a konkrét másik embernek kimondott kisebbik igen. A kettő egymásba kapaszkodik, egymást erősíti. Ez az első nagy igent, aztán a házasság során nap mint nap kicsi igenekké kellene változtatni. Ezt az igent újra és újra ki kellene mondani. Nem annyira szavakkal, de úgy, hogy a másik érezze, hogy ma is engem választ, ma is meghódít. Két ember nem magától marad egymáshoz közel. Magától menthetetlenül távolodnak. A falak, amelyek valaha leomlottak közöttük a szerelmük kezdetén, menthetetlenül elkezdenek visszaépülni. Csak az a házasság marad szép, ahol két ember tudja ezeket a falakat újra és újra lebontani, egymás kezét újra megtalálni, az egység csodáját újra teremteni. És ehhez kell nagyon sok érzékenység, nagy lelkűség, megbocsátás, újrakezdés, kell hozzá rengeteg idő, új mézes hetek és új nászutak. Nem magától marad két ember egymáshoz közel, ezért rengeteget kell tenni. Az első igent újra és újra ki kell mondani. A feleségnek különleges felelőssége és feladata a házasságban, hogy érzékenyen jelezze a férje számára, hogy minek örülök, és mi az, ami fájt. Ezt az asszony nem tudja bölcsen tenni, akkor a férj nem fogja érteni. A feleség nagyon színes, gazdag, de a férfi számára nem könnyen érthető érzelmi életét. Ha a feleség szeretné, hogy a férje őt értse, akkor világos, egyszerű mondatokkal jelezni kell, hogy minek örülök, és mi az, ami fájt. A férfinek különleges feladata és felelőssége a házasságban, hogy tudjon egy életen át udvarolni. A házasságába fényt, energiát, ötleteket, szeretetet, nagylelkűséget, lelkesedést vinni. A szerelem titokzatos körforgásának a motorja, az elindítója férfi kell, hogy legyen. Egyszer egy gyémántkereskedő egy nagyon értékes, hatalmas gyémántot vásárolt meg. Nagyon örült neki. Másnap azonban, ahogy nézegette, látta, hogy van rajta egy különleges dudor. Úgy gondolta, ezt le kell róla csiszolni, leszedni. le is csiszolta. Harmadnap azt látta, hogy van benne egy kicsike repedés, ezt is el kellene tüntetni, így is tett. 3 héten át csiszolgatta, javítgatta a gyémántot. 3. hét végére teljesen sima lett, de elveszett az a régi ragyogás, az a hatalmas, különleges fény, ami a gyémánt eredeti értékét, szépségét adta. Hány házas ember valahogyan így él, állandóan javítgatja a társát, megnevelni akarja, átalakítani. Szeretni valakit elsősorban nem azt jelenti, hogy átalakítom, hogy ugyanazt gondolja, amit én, ugyanazt érezze, amit én. Ha valaki így él, akkor nem a társát szereti, hanem saját magát, a saját maga gondolatait, a saját érzéseit, a saját akaratát. Szeretni valakit azt jelenti, hogy gyönyörködöm abban, amilyen ő, és szolgálom az ő boldogságát, hogy ő a maga útján kibontakozzon. Nyilván két ember hat egymásra a házasságban, de nem olyan módon, hogy előírják egymásnak, hogy legyél ilyen, akkor vagy elfogadható, hanem sokkal inkább úgy, hogy a szeretet légkörében, az őszinteség, a jóindulat légkörében szinte magától két ember a legjobbat tudja önmagából előhozni. Az életük kiteljesedik, szépül. A nagybőti lelki gyakorlat erre is szolgál. Aki házasságban él, kérdezze meg magától, mit tehetnék én azért, hogy a házasságom szebb legyen, a házastársam boldogabb legyen. Mi az, ami itt rajtam múlik? Tudjuk-e a házasságunkba behívni az Istent, vagy csak a magunk erejére építünk? Tudunk-e néha együtt, kézenfogva imádkozni, beengedni a házasságunkba Isten szeretetét, fényét? Egy második téma, amit szeretnék fölvetni, szeretet a szegények iránt. Benedek pápa mondta, hogy egy társadalom emberségének a legfőbb mércéje az, hogy hogyan bánik a gyöngével, a szegénnyel, a beteggel, az időssel. Hogy a mai magyar társadalmunk mennyire emberséges, az leginkább ezen lemérhető. Hogy milyen sorsa van az idősnek, a betegnek, a szegénynek, a gyöngének. Van-e, aki melléjük áll? Karácsony előtt végigjártam Szombathelynek a legszegényebb családjai közül egy 10-15-öt. Döbbenetes élmény volt. Egy gazdag, csillogó városban elképesztő, szívszorító nyomor, amit talán el se képzelnénk, hogy létezik. Volt olyan család, ahol 4 kicsi gyermek él, a legnagyobb 9 éves. Egy kis lukban, egyetlen helységből álló kis lukban laknak, mind a 6-an, a 2 szülő és a kisgyerek ott alszanak. A falak enyhén penészesek, és ebben a lakásban, ha lehet egyáltalán lakásnak nevezni, nincsen WC, nincs fürdőszoba. Egy csap van. 4 kicsi magyar gyerek így nő föl. Rengeteg nyomorúság, szenvedés van. Néha karnyújtásnyira tőlünk. Rengeteg ember van, aki a szociális hálónknak a lukain valahogyan kiesik. Akinek talán mi kellene, hogy segítő kezet nyújtsunk. Szombathelyen egy 3 gyermekes édesanya került ki az utcára nemrég, nem tudta fizetni a rezsiköltségeket. Nagy nehezen talált egy albérletet, de óriási kauciót kértek tőle. Ezt a kauciót nem az önkormányzat segítette neki kifizetni, nem dúsgazdag emberek, akikből elég sok van a városban. Az összeg felét az egyik szombathelyi papunk fizette ki saját zsebből, a másik felét a Caritas fizette ki. Tudunk-e segítő kezet nyújtani? Észrevesszük-e a gyöngét? A társadalmunk emberségének a legfőbb mércéje ez. Akarok-e tenni azért, hogy szebb legyen körülöttem a világ, emberibb, igazságosabb? És végül egy gondolatot szeretnék arról is mondani, hogy tudok-e szeretni a szenvedés idején, betegségben, magányosságban, kudarcokban, vagy ha keresztet hordozok, akkor egyből megkeseredek, panaszkodok, ledobni akarom a vállamról a terheimet. Ha valaki állandóan panaszkodik, attól a terhei nem lesznek könnyebbek. Csak kétszeresen nehezek lesznek. A szenvedések lehetőségek arra, hogy megmutassuk a szeretetünk nagyságát, a hitünk erejét, hogy ott sem veszítettük el, ott is Istennek és a fele barátainkért élünk. A szenvedések által részesei lehetünk a megváltás nagy művének, ahogy Szent Pál mondja, kiegészítem testemben, ami hiányzik Jézus szenvedéséből, testének, az egyháznak javára. Ha valaki hordozza például a családja terheit, sebeit, akkor a családtagjai megváltásának, megtisztulásának nagy művében részesedhet. Segíthet abban, hogy bennük a megváltás műve teljesedjen. Ha hordozzuk a keresztjeinket hittel és szeretettel, akkor Jézushoz vagyunk hasonlók. A megváltás nagy művét végezzük mi is. Hogyan szenvedek? Tudok-e nagy lelkűen és hittel keresztet hordozni? Hogy mi is a megváltás nagy műve? Hadd mondjak el egy kis elbeszélést, ami próbálja érzékeltetni azt, hogy mit tett értünk az Isten. Az elbeszélés szerint volt egy hídőr, akinek az volt a dolga, hogy a folyón, ahogyan jöttek a hajók, föl kellett mindig emelnie a fölemelhető hidat, de ahogy jött a vasút, akkor mindig le kellett eresztenie, hogy a szerelvény át tudjon haladni. És egyik nap eljött a hídőrrel a 7 éves kisfia. Ott játszadozott körülötte. Az édesapa nem vette észre, hogy a kisfiú átmászott az egyik kerítésen, és pont ott játszadozott azon a széles fém patkán, ahova a hidat le kellett engedni. És abban a pillanatban már hallotta is, hogy jön a vonat. Hallotta a vonatnak a dudáját, óriási sebességgel érkezett. Egy rettenetes döntés előtt állt ez a férfi, vagy nem ereszti le a hidat, akkor a vonat megy bele a folyóba. Sok száz ember megfullad. Vagy leereszti a hidat a saját kisgyermekére. Kiáltott teljes erejéből, de a vonat hangjától a kisfiú már nem hallott semmit, nem is vette észre a veszélyt. És akkor az édesapa megragadta a hidat leengedő kart, és hatalmas, fájdalmas kiáltással meghúzta, leengedte a hidat. A szerelvény már robogott is át a hídon. Az ablakból az emberek kinéztek, nevetgéltek, ettek. Fogalmuk sem volt arról, hogy mi történt. Kedves testvérek, valami ilyesmit tett, és tesz értünk az Isten. Önmagát adta ezért a világért. a végsőkig a keresztig szeretett, és tőlünk is ugyanezt kéri, hogy nagy lelkűen, bőkezűen éljünk, kiki a maga házastársa felé, a szegények felé, és a kereszthordozás idején. Amen.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Lukovics Milán vagyok, a műsorigazgató. Tisztelt hallgatóink, nagy böjt van, és újra az adományaikat, támogatásukat kérem szépen a Mária Rádió javára. A nagy böjt azért ad ehhez egy jó apropót, mert a bűnbánati cselekedetek között, hogy az egyházunk három gyakorlatot említ, a böjtöt, az imádságot és a jó cselekedetet. Tehát ilyen értelemben nagyböjti tettként is felfoghatjuk a jó tettet, jó cselekedetet. A rádiónk számára legtöbbet a rendszeres adakozók jelentik, a rendszeres adományok, hiszen a kiadásaink is így jelentkeznek. Erre bátorítanék mindenkit, mint nagyböjti gondolatot is, hogy próbáljuk meg esetleg azt meggondolni, hogy jót tesz nekünk is, hogyha nem állunk bele a fogyasztói társadalom által ránk kényszerített hajtásba, mindig jobbat, mindig újat, nem feltétlenül akarunk érzelmeket vásárolni a termékeken keresztül, hanem be tudjuk érni szerényen, de örömmel a kevesebbel is, és ilyen módon megteremtjük a jótékonykodásnak az anyagi fedezetét, amelynek nyilván számos célpontja lehet, bizonyára sok rászoruló ember is van közöttünk, és hát ebből juttathatunk a Mária Rádió számára is, ahol egyfelől a működési kiadásaink, az előttünk görgetett, kifizetetlen számlák tömege, és természetesen az újabb beruházásaink várják a különféle pénzösszegeket. Idén nagyböjtben kérjük szépen újra a kedves hallgatóinknak a nagylelkű támogatását. Adományaikat előre is az Úristen fizesse meg, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Béri László Renátó Kármelita szerzetes tanításai két hetente hétfőn 21 óra 5 perckor hallhatók a Mária Rádióban.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.